Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútuluk, az Index Kultúra Rovata Podcast műsora. Mostani vendégünk Fekete Szalóki Zoltán, az Index főszerkesztője, Vég György, az Index kulturális rovatának tagja, Réti Nóra a technikai segítőnk, és jó magam, mert Tóth Benedek vagyok. Csapjunk is bele a lecsóba, már csak kettőt kell aludni, pontosabban, aki meg akarja nézni a 93. Oscar-díját adót, annak már csak egyet kell aludni, mert ugyannak fönn kell maradni éjszaka.
Az aludjon jó sokat, mert akkor nem fog.
Itt egy szolgálati közleménnyel jelentkezem, mert mi az Indexnél ezt élőben fogjuk percről percre tudósítani, követni az eseményeket, de nem csak hajnali eseményeket, hanem már előtte vasárnap este 8 órától különféle kis információkkal és érdekességekkel. Megkínáljuk az olvasókat és magunkat is szórakoztató információkkal, nem csak az Oscarról, hanem minden, ami a filmvilágával kapcsolatos, de értelemszerűen a színészek, a művészek, a zenészek, a rendezők életével kapcsolatosan. De csapjunk is akkor tényleg a közepébe, és rögtön az első kérdés, mert ez egy mindig egy ilyen kérdés, hogy Oscar díj, akkor mindig az úgy tudjuk, hogy ki lesz a nyerő. Az mindig van egy vágyunk. Szerintetek maradjunk mondjuk, melyik film nyeri az Oscar díjat most idén? Fezó.
Szóval én nagyon remélem, hogy a Nomádok Földje című film fog nyerni. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi film. Kicsit emlékeztet a Szelíd motorosokra, ami ugye, hát talán mondhatom így a hallgatók nem fogják leellenőrizni, de azt hiszem nem, ti se fogtok tiltakozni, mi nagyjából egy korosztály vagyunk, tehát nekünk ez a Szelíd motorosok film nagyjából ugyanazt jelenti. Szóval szerintem, vagy én remélem, hogy ez a film kapja a legjobb filmnek járó díjat.
Gyuri?
Hát én az Anthony Hopkinsnak drukkolok természetesen, úgyhogy ő legyen a legjobb.
A The Father című film?
Ő legyen a legjobb férfi színész, és megkaphatja a film, és igen.
Én nem tudom, hogy melyik lesz a nyertes film, és pontosan azért nem tudom, mert eddig akárhányszor tippeltem, sose jött be, és visszatekintek az eddigi Oscarokra, amikor én nagyjából, vagy amióta követem, sose az jött be. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyerjen az a film, amelyik jó, de általában ez majd eldöntik az olvasók meg a hallgatók, hogy nekik mi tetszik. A filmek világa az tényleg olyan, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mikor az Amerikai Filmakadémia mit jutalmaz. Viszont van egy fontos szempont. Hozzám egyébként nagyon közel áll a mégis nevezzek meg egy filmet, mert úgy fair. A Mank, az a világ az nagyon közel áll hozzám. De csak azért, mert ez a 30-as, 40-es évek Amerikája, az nekem egy ilyen szívemhez közel álló történelmi korszak. Valószínűleg azért, mert az ember valahogy teljesen elvesztette a kontrollt a saját élete felett, meg a társadalom felett, de nem hiszem, hogy meg fogja kapni az Oscar-díjat, mert annyira nem tartom jó filmnek, mint amennyire egyébként úgy várományosnak nevezik, mert a történet az mindig elviszi az ember szívét, de a film és a történet között azért van különbség. Tehát visszatérve az Amerikai Filmakadémiára, hogy ahhoz mit szóltok, hogy idén ugye, vagy idéntől már, sőt már tavalytól egyfajta szempontrendszer szerint követik a filmeket, nevezetesen, hogy valamiféle PC, politikai, nem tudom, társadalmi megjelenítésnek kell szerepelni a filmben, legyenek benne kisebbségek, másságok, társadalmilag nem tudom milyen helyzetben lévők képviselete, hanem a filmben, akkor a stábban, és hogy ez kell, hogy alap legyen, mondjuk egy díj odaítéléséhez. Ez jó vagy rossz?
Szerintem nem baj, hogy normalizálódik a világ.
Ez jelenti a normalizálódás?
Én szerintem az ezt is jelenti. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolom azt olyan főben járó bűnnek, sőt, természetesnek kellene, hogy legyen, hogy mondjuk az idén a legjobb rendezők közé két nő bekerült. Mitől nagy dolog ez? Hát ez attól, hogy mondjuk 1929 és 2000 között pontosan két nő került be összesen. Tehát én erre mondom, hogy kicsit normalizálódni kezd a világ, és valószínű, hogy kellettek ilyen PC-k, kimondva kimondatlanul, hogy ebbe az irányba hason. Mert hogy szerintem Amerika elmúlt egy éve, az mindenről szól, csak a normalizálódásról nem.
De ez nem csak a rendezőknél van, hát csak az operatőröknél 2017-ben volt az első női operatőr, aki egyáltalán jelölté vált az ötös listában. Korábban, tehát ez egy iszonyatos férfi túlsúlyban lévő hollywoodi kínálat.
Ugyanez volt a színészeknél is, tehát hogy hihetetlenül kevés nem fehér színész kapott Oscar-díjat. Most viszont ugye a jelöltek között, a férfiak között mindenképpen három. Van egy pakisztáni, van egy afroamerikai, és van egy ázsiai.
Aki egyébként először, tehát először van a jelöltek közt ázsiai-amerikai színész.
Igen.
az Oscar történetében. A jelöltek közt, még egyszer mondom, tehát nem a nyertesek, a jelöltek közt. Igen.
Sőt, az idei kínálatban legalábbis a győztesek listájára javasoltak között azért...
És bocsánat, még a hátrányos helyzetet képviseli a két másik pas is, tehát azok megöregek.
Igen, és egyébként még egy van itt, ami ilyen PC, nem biztos, hogy pont ide tartozik, de azért szerintem érdemes erről pár mondatot beszélnünk. Ugye, hogy először van egy streaming szolgáltató, nem is egy filmje, több filmje a jelöltek közt. Tehát, hogy egy nagyon hatalmas fordulat állt be, nem csak azokban a PC dolgokban, amiről beszéltünk, hanem abban, hogy nyitott is az akadémia.
Hát muszáj neki nyitnia, mert ugye eddig kategorikusan kizárták. Tehát csak olyan filmek indulhattak az Oscarért, az akadémiai díjért, amelyikeket moziban bemutattak, forgalmaznak. Ugye most a járvány időszakban ez elég nehéz lenne betartani egyrészt, másrészt pedig be kell látniuk, hogy lenyomja őket a stream. Tehát én nézegettem, hogy az Oscar közvetítéseket, tehát a díjátadót, azt mennyien nézték. Tehát a 80-as években ilyen 40-50 millió. A legutóbbi, a tavalyit, az 23. Tehát egyszerűen a díjátadó iránti érdeklődés is kifejezi azt, hogyha ragaszkodnak a moziközpontú filmekhez, tehát a mozifilmekhez, akkor elvesztik a nézőiket, és elvesztik a pénzüket, mert nem hozza vissza a befektetést.
Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mi magunk mondjuk a mostani jelölt kínálatból hány filmet néztünk meg moziban, és hányat különböző televíziós formátumban, streamingen vagy.
Most hirtelen fel kéne néznem, mikor voltam moziban utoljára, így lehet, hogy zavarba jönnék. Arra emlékszem, amikor voltam legelőször életemben, de hogy legutoljára.
Igen, tehát egy kicsit felborult a világ, és szerintem ez, hát egyrészt követnie kellett az akadémiának, másrészt meg nem is baj, hogy követi, lásd PC dolgok.
Hát a másik dolog, én azért mindig a pénzt gondolom egy erős hatalomnak, vagy egy erős reguláró szernek, vagy erőnek, mert most a PC az egy baromi nagy üzlet. Tehát nem lehet szembe menni vele, mert azonnal buknak, és akkor meg kell lovagolni. Itt vannak azért olyan szélsőséges jelei ennek a dolognak, ugye amikor színésznő megjelenik a sajtóban, talán éppen a Halle Berryről, hogy egy transznemű főszereplőt, vagy egy transznemű karaktert rábíznának esetleg, fölmerült a neve. Nem az, hogy ő kapja, hanem hogy fölmerült a neve szerepnél. És akkor a balé lett, hogy másnap bocsánatot kért nyilvánosan, hogy neki eszébe se jutna ilyet csinálni. Hát ő nem is gondolja, hogy ő ezt eljátszhatná, hiszen ő nem transznemű. És akkor elgondolkodtam, hogy akkor mi a folytatása ennek. Tehát akkor oké, férfiakat férfiak játszanak, nőket nők, transzneműeket transzneműek, betegeket betegek, gyilkosokat gyilkosok, rendőröket rendőrök, vagy hogy lesz ez?
Hát ez még meg kilóhozza a színművészetet, legalábbis a filmművészetben biztosan.
Igen. Tehát ezért biztos valahol ezeket majd aztán beállítja maga a rendszer, mert így nem lehet. Tehát a színésznek az a dolga, hogy belehelyezkedjen egy olyan karakterbe, ami nem ő.
Na jó, csak gondoljatok bele, hogy azért a filmművészet korábban egy irányító szerepben volt, tehát hogy nagyon fontos volt az, hogy mit mutat meg a vásznon. Tehát milyen témákat dolgoz fel. Most meg úgy tűnik, mintha kívülről diktálnának, hogy mi legyen a vász, mit akarunk látni. Tehát, hogy mintha megváltozott volna egy kicsit az irány, vagy a filmkészítés gyakorlata. Tehát kiszolgáljuk az ízlést, vagy tényleg olyan témákat hozunk be, amelyek valóban a közönséget érdeklik, és a társadalmat meghatározzák.
Hát az Oscar esetében az is egy érdekes, így nézegettem, hogy körülbelül a 80-as években volt utoljára egyértelmű, hogy az Oscar, hogy a díjátadón díjazott alkotások azok a legnépszerűbbek, tehát azokra adtak el a legtöbb jegyet. Utána ez teljesen ketté szakadt. Tehát ma már a kasszasiker és az Oscar díj az gyakorlatilag nem függ össze. Az Oscar díjat azt egészen más szempontok alapján osztják, mint ami alapján elkészítik azt az alkotást, amitől nagyon sok pénzt remélnek. Ez egy érdekes.
És szerintem itt térhetünk vissza a PC-re még egy fél mondat erejéig, hogy valahol szerintem ez egy tudatos törekvés is lehet az akadémia, illetve a díjosztók részéről, hogy milyen világ lesz majd a pandémia után. Milyen világ lesz politikailag, milyen világ lesz kulturálisan, milyen mozink lesz. És ha igenis azt gondolom, hogy ha van egy muszlim jelölt mondjuk a díjazottakra esélyesek közt, akkor ennek van üzenete. Hogyha egy az előbb említett ázsiai-amerikai jelölt van, annak is van egy üzenete. Tehát, hogy...
Meg baromi sok plusz néző.
Világos, de közben meg az is, hogy menjünk el felé a normalitás felé.
De ez akkor azt üzeni, hogy eddig nem volt normális?
Hát legalábbis ebből a szempontból nem. Tehát voltak olyan szempontok, amik fölülírták ezt, például, hogy milyen kevés női rendező kerülhetett egyáltalán a tűz közelébe. De hát ez mindenben így van, gondoljatok bele, az európai politikusok közt, vezető politikusok közt mennyi a nők aránya. A magyar kormányban mennyi a nők aránya, stb.
Egyébként arra mit gondoltok, hogy miért kell az, hogy mondjuk Hollywood határozza meg azt, hogy miről szóljon a világ filmtermelése, vagy megmondja, én nem tudom, én nézem az európai filmfesztiválokat, tehát a kínálat szempontjából, operatőr, rendező, színjáték szempontjából messze veri szerintem az Oscar díjasok általában javasolt listáját.
Én hosszú-hosszú évekig... Nekem három kedvenc kategóriám volt, de a legelső ezek között mindig az idegen nyelvű filmek kategóriája volt. Hát ugye először azért, hogy bekerült-e végre, vagy bekerült-e ismét magyar film a jelöltek közé, illetve a legjobb férfi, legjobb női kategória. Egész egyszerűen azért, mert ez volt a legjobban kézzelfogható, vagy leginkább kézzelfogható. És egyébként most nagyon örülök, hogy az egyik nagy kedvencem, egy román film ott van a jelöltek közt, még akkor is örülök ennek, szinte biztos vagyok benne, hogy nem ő fog nyerni, hanem a dán film, de ez a kollektív, ez egy fantasztikus történet, nekünk újságíróknak is, nekünk közép-európaiaknak meg végképp.
Tehát arra gondolsz, hogy még egy kört majd Mads Mikkelsennel fog? Mert az alkoholizmus egy velünk élő probléma, és lehet, hogy ez olyan lenne, hogyha az Eurovíziós dalfesztiválokhoz hasonlóan minden nemzet szavazhatna, akkor valószínűleg Mads Mikkelsen az messze megnyerné Kelet-Európát magának.
Na, nekünk meg esélyünk se lenne. De hogy... Hát ugye tavaly történt meg először az, hogy egy nem amerikai film, egy dél-koreai film kapta a legjobb filmnek járó díjat, tehát nem a legjobb idegen nyelvű film, hanem a király kategória első helyét, egy dél-koreai film. Tehát ott is látszik, hogy valami nagyon erősen beindult a változásokban.
Abszolút, ugyanerről beszélek, igen. Szerintem ez a tavaly elindult trend, az most szélesedik ki.
Akkor miért van az, hogy mondjuk a Magyar Filmhét, vagy a Filmfesztivál, vagy a Karlovivári, vagy a Velencei, vagy a Berlini, most csak felsoroltam gyorsan párat, ott miért nincsenek ilyen nagy hype, ilyen éjszakai hajnali közvetítések és nagy újjongások, és nem hívják össze a sörözésre az embereket? Mert ez még egy ilyen hagyomány, hogy itt még Hollywood az velünk él egy kicsit, aztán majd lassan beilleszkedik a valóságába.
Én nem vagyok benne biztos, hogy a Coca-Cola a legjobb üdítőital a világon, de az biztos, hogy azt ismerik a legtöbben. Tehát az nagyon sokba került, nagyon sok időbe és pénzbe, hogy ez így legyen. Hát a Hollywood is ezért nyom le mindent, az Oscar díját adó is ezért nyom le mindent, mert egyszerűen hihetetlenül nagy brand, nagyon nagy a tehetetlenségi ereje, és rengeteg pénz van benne.
De én azt gondolom, hogy egyébként... Mi magyar filmrajongók azért pontosan tudjuk, hogy mondjuk Törőcsik Marinak milyen európai díja van.
Hát nem tudom, hogy Los Angelesben emlékeznek-e rá. Biztos egyébként föl szokták sorolni, ugye mindig vannak a memorial videók, ahol bemutatják, hogy kik haltak, meg kíváncsi vagyok, hogy bekerül-e például Törőcsik Marin, hogy idén haltak meg.
Hát ott azért szerintem abban nagyon, nagyon ismert amerikai színészek is ki szoktak maradni. Emlékszem, volt egy ilyen, abból elég, hát nem botrány, de azért hullámokat keltett, amikor a Ferrell Fawcett Major meghalt, és ott nem említették meg. És akkor aztán utólag magyarázkodtak, hogy azért, mert ő elsősorban tévéfilmekben szerepelt. De hát, hogy ilyen szintű neveket is ki tudnak felejteni. Úgyhogy
hát Andy Vajna is kimaradt az első körből.
Úgyhogy én nekem az az érzésem, hogy Hollywoodban a Törőcsik Marit, azt lehet, hogy ki felejtik a listáról. Európában már valószínűleg nem felejtik ki.
Mikor tevődik át Európába a filmgyártás szerintetek?
Hogy érted, hogy
hát úgy, mint Hollywood, mondjuk nagyságra.
Soha.
Amikor annyi pénz lesz az európai filmben, mint az amerikai filmben.
Tehát a méreteket tekintve nyilván nem mi jövünk, meg nem mi törünk föl, hanem ezek a gigantikus piacok, tehát Kína, India.
Ez azért érdekes, mert de nyilvánvalóan ez így is lesz, hát a pénz, hát a válasz, meg a forgatási gyártási sorozatot is, de De azért, ha megnézzük a kínálatot, és mondjuk, ha csak a legjobb filmek kínálatát nézzük, azért egyre több az olyan történet, amit Amerika is felismert, hogy olyan sztorikat vesznek elő, amelyek alapjaiban határozzák meg a társadalom működését, a család felépítését, az emberi lélek működését. Tehát, hogy ezek a nagy szuperprodukciók, ezek így kezdenek itt tényleg a szórakoztató kategóriába menni, és a valóságban...
Képregény filmek, hogy...
Hát az igen, az egy iszonyatos nagy piac lett.
De Gyuri által említett Anthony Hopkins film is, tehát a Father is, az pontos, az bárhol, azt egy dán, egy mongol, egy japán, egy koreai világon bárki meg tudta volna rendezni, hiszen a demencia, az időskori magány, egyedüllét ábrázolása, az nem amerikai specifikum.
Igen,
nem.
De ott például azt lehetem képzelni, hogy a gyártásnál, amikor azon gondolkodtak, hogy van egy ilyen téma, az hozza annyi nézőt, ami miatt már megéri megcsinálni a filmet. Tehát ezt az óvatosságot ezt kompenzálta az Anthony Hopkins. Tehát ezt bármibe beleteszik, az biztos, hogy sokan meg fogják nézni.
Nem tudom, hogy az határozna meg, hogy most ki az a főszereplő. Tehát, hogyha Anthony Hopkins-t vesszük, akkor persze, tehát ő majdnem olyan, mint Bruce Willis. Tehát, hogy amelyik filmben benne van, az szinte kassza siker. Amiben a Schwarzenegger benne van, az szinte kassza siker.
Ó, ez azért ez nem ugyanaz.
De inkább arról beszélek, hogy arra gondolok, hogy olyan témák jönnek elő, amelyek tényleg mélységében határozzák meg a művészetet. Tehát, hogy a fekete jogi mozgalmak, amelyek nyilván ma alapjában határozzák meg az Egyesült Államok problémáját, de hát nyilván ez átháromlik a kontinensen túlra is. Itt él velünk. Ez nem csak Amerika problémája. Tehát most, ha fekete párducokról beszélünk, akkor az ugyanúgy megvan Ázsiában is, csak nyilván ázsiai párducok kategóriában.
Szerintem pontos. Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, mert például az, hogy melyik film kapja majd az idén a fő Oscart, ugye, tehát a legjobb filmnek jár Oscart, az pont egy ilyen kérdés, amiről Ben most beszélsz. Mert szerintem amikor én azt mondtam az elején, hogy szerintem a Nomádok földjének fogják adni, és drukkolnék is neki, akkor arról beszéltem, hogy tulajdonképpen az a film egy road movie, amik arról szól, hogy elindul a főhős, egy nő, megkeresni az igazi Amerikát. Tehát ez egy elég amerikai történet. Ha mondjuk a Father-t jelölik, akkor, vagy kapja a díjat, akkor egy nemzetközibb, egy minden országban, minden népre, minden társadalmi csoportra jellemző történet kerülne első helyre. Tehát, hogy igenis szerintem ez egy nagyon fontos tétje, vagy nagyon fontos választása lesz az akadémiának, hogy egy kicsit speciálisabb amerikai történetet, vagy egy egyetemesebb sztorit vesznek.
Szerintetek min múlik az, hogy egy adott évben kiviszi el az Oscart? Kikapják a legjobb
filmet. Nem tudom, egy példát tudnék hozni erre. Én korábban azt hittem, hogy a Jeff Weigand szerepét, amikor eljátszott a Russell Crowe a Ben Fentes című filmben, akkor én meg voltam róla győződve, tehát hogy ez akkora alakítás volt, ugye ez az amerikai dohánygyár lobbinak a leleplező filmjét vitte egészen az Oscarig, és nem kapta meg. És azt gondoltam, hogy vajon miért nem. És aztán következő évben megkapta a Gladiátorért, amiben szerintem, tehát az, hogy ott áll egy ember az arénában, tehát hogy egy hős, egy ókori hős mintáz, és tényleg a képregény hősökhöz hasonlatos, akkor azért már megkapta. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy az kompenzálta az amerikai filmakadémia, hogy akkor nem adta oda neki, és most meg igen, de akkor miért nem akkor adja oda, amikor jár neki? Tehát nem tudom a választ.
Ez egy nagyon nehéz probléma egyébként, mert gondoljuk csak el, hogy szerintem az elmúlt 15-20 év talán legjobb magyar filmje a Testről és Lélekről, az pont egy olyan évben nem kaphatta meg, amikor az előző évben egy magyar film megkapta. Tehát, hogy például az idegen nyelvű filmek kategóriájában az egy nagyon fontos szempont, hogy egymás utáni évben vagy években azonos ország beli film ne kaphassa meg, vagy nem kaphatja meg.
És ha mindent letarol, miért ne kaphatná? Tehát ez akkor megint felveti ezt a kérdést, hogy akkor most mit jutalmazunk? Tehát, hogy arányosan, mint a Nobel-díjnál, hogy akkor most nézzük meg az irodalminál, és Kelet-Európából még nem kaptak, de akkor most kapja Latin-Amerika, tehát nem hiszem, hogy így kellene. Ettől nem lesz arányos a történet.
Szerintem a pont a nemzetközi filmek kategória, tehát a nem angol nyelvű filmek kategória, az pont egy ilyen, mint az irodalmi Nobel-díj, hogy ezt súlyozzák, pontozgathatják. Szóval nem nagyon hiszek én abban, hogy ez teljesen PC módra.
Hát most van egy kínai, egy román, egy arab, egy dán, meg egy bosnyák kínálata a nemzetközi, a nem idegen nyelvű kategóriában.
Amiből egy remek román filmnek kellene drukkolnunk, és szinte biztos, hogy a dán film kapja, hiszen minden előzetes fesztivált, minden előzetes nagy európai fórumon ő nyert. Tehát ő a várományos.
Igen, hogyha azt nézik, hogy hol akarnak mondjuk előnyt szerezni, akkor lehetne Kína, de azt hiszem nincsenek annyira jóba vele.
Szerintem van egy ilyen, a klasszikus nagy kategóriáknál azért nyilván az amerikai producerek, forgalmazók, pénzvilág azért az erősen hat. Tehát azért arról már sokszor hallottunk történeteket, hogy egy-egy film kampányába, promójába milyen irdatlan összegeket tesznek azok a cégek, akik ugye a forgalmazásért felelnek.
Hát ezért gondoltam, hogyha Kínában is forgalmaznak valamit, akkor már pedig mindent szeretnek Kínában forgalmazni, akkor lehet, hogy tesznek egy gesztust, hogy rokonszenvesek legyek. De hát egyébként ez, azt hiszem, ez a testület, ez az akadémia, ez most már olyan 10 000 körüli a tagsága, és ugye ezek szakmabeliek, a más amerikaiak túlnyomó részt.
Na hát ez majd kiderül, mert ugye akkor fölébredünk, vagy nem ébredünk, vagy ébren maradunk, de hétfőn hajnalban megtudjuk, hogy idén kit jutalmaztak, és majd kiderül, hogy a Filmakadémia az a művészetet jutalmazza, vagy a társadalmi üzenetet jutalmazza, vagy a PC-ség alapján megfelelő elvárásrendszert jutalmazza. Ezt tényleg nem is olyan sokat kell már elvárni, úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltatok, és hogy meghallgattatok bennünket, és elbúcsúzom most Fekete Szaloki Zoltán, Víg György, Réti Nóra. Mi voltunk itt a stúdióban, Eftót Benedek vagyok. Ez volt az Index, a Rootlook podcast műsora. Köszönöm a figyelmet, és hajrá Oszkár, és hajrá Filmvilág.
Hajrá Román Film.